Tehát Jeremiás síralmai 3:19-42. Gondolj nyomorúságomra és hontalanságomra, az ühömre és a méregre. Mindig erre gondol, és elcsügged a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fagyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Üljön hát magányosan, és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van még reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Mert nem vet el örökre az Úr, még ha megszomorít is irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza meg és szomorítja meg az embereket. Amikor lábbal tiporják egy ország fogjait, amikor az embert kiforgatják jogából, a felségessel szembeszállva, amikor megcsalják az embert perében, azt nem nézi el az Úr. Ha bekövetkezik, amit valaki megmond, nem az Úr parancsából van-e az? Nem a felséges szavától függ-e a rossz is, meg a jó is? Miért siránkozik az élő ember, a férfi, ha vétkezett? Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg utainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek, ezért nem bocsátottál meg. Imádkozzunk! Mindenható mennyei édesapánk, olyan vigasztaló hallani a te hatalmadról, szentségedről, mert az jóságot sugároz felénk, kegyelmet sugároz felénk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus magára vállalta a bűneinket, és ezért megnyílt az Úr te feléd, és magadhoz hívtál bennünket, és hívsz mindenkit ma is, aki még nincs te nálad. Köszönjük, hogy énekelhettünk rólad, olvashattunk rólad, és kérünk, hogy az ige magyarázatban is te szólj hozzánk, te magyarázd meg, amire szükségünk van ezekből. Kérünk, hogy áldjál meg mindenkit, aki most itt az gyülekezetben szolgál, de máshol is, ahol a te üzenetedet hirdetik, viszik az emberekhez, hiszen erre van szükségünk, ez ad nekünk életet és erőt. Amen.
A válasz nagyon egyszerű. Tegnap délután volt egy ünnepség itt. A Móni szülei ünnepelték az 50. házassági forduló. Azért van Aaron, a díz itt a teremben. Ha valaki nem tudja azt, akkor nem tud magyarázni, hogy miért van ez itt. Esetleg egy másik ember itt jön, és azt mondja, hogy hol van Józsi? Szabadságon van? Nem, aki tudja azt, ma itt a kerületben van egy utcabal, és most egy tíz ember, kb. Tíz ember gyülekezetből ott van, majd az Isten tisztelet után, minnyájunk tudunk oda sétálni, és együtt lenni velük az utcabalon. De ha valaki nem tudja ezt, bejön ide, keres, hol van a Józsi, hol van a Réka, hol van a Rita, nincsenek itt, mi van? De van egy magyarázat, ha fölteszünk a megfelelő kérdést. Esetleg a harmadik kérdés, amit valaki föltesz, hogy honnan jön ez az ige? Jeremiás síralmai? Az a könyv hol van a Bibliában, az micsoda? Megint én azt mondom, hogy van egy logikus magyarázat. Ha valaki olvassa a gyülekezeti útmutatót, akkor tudja azt, hogy egy 10 nappal ezelőtt, vagy 12 nappal ezelőtt, 5 napon keresztül olvastunk ebből a könyvből. És abból az olvasásból jött az a döntésem arról, hogy erről fogok predikálni ma. Én azt mondom, hogy nagyon fontos minden területben, hogy tudjunk valamit, hogy miért van, mi a helyzet, mi a körülmények, és akkor tudunk megérteni valaki mondani valója, vagy valamelyik helyzet. És valahogyan, én azt mondom, hogy ugyanez van, amikor olvasunk a Jeremiás Siromai könyvét. Mikor írta? Jeremiás miért írta ezt? Miről van szó ebben a könyvben? És én azt mondom, hogy ha nem csináljuk a házi feladatot, akkor sokkal nehezebb megérteni, hogy miért írta Jeremiás, amit írt ebben a könyvben. Tudom, hogy a következő egy-két hétben, aki iskolás fog kezdeni az iskola, én azt mondom, hogy már most kezdünk az iskola, egy kis történelmi óra lesz most, rövid lesz, nem kell izgulni, remélem, hogy olyan rövid lesz, hogy senki nem fog aludni a történelmi órán. Izrael, lett egy király, ez Krisztus előtt 1043-ban volt, amikor Saul lett a király. Utána Dávid lett a király, a Saul 40 év szolgált. Utána Dávid lett a király, a Dávid 40 év szolgált. A Dávid után az örfia, a Solomon lett a király, ő is 40 évet szolgált, és érkezünk 930-ra. Akkor ki az, aki figyel? Nem. 930, de látom, hogy a Sándor figyelt. Mert én azt mondtam, hogy a Saul kezdte az őrszolgálata Krisztus előtt 1043-ban, mindegyik király 40 évet szolgált, és a Salamon uralma befejeződött 930-ban. Az csak 113 év. Akkor hogyan lehet, hogy mindegyik király 40 évet szolgált? Az van, hogy a Dávid felkente királyra abban az időben, amikor Saul még mindig király volt. És volt 7 év, amikor a Dávid már a felkent király volt, de Saul még mindig szolgált, mint király. Azért csak 113 év összesen, de mindegyik 40 éve király volt. Utána, miután ez történt, akkor látjunk, hogy Izrael két részből lett, volt az északi rész és a déli rész. Az északi rész mindig volt problémák volt, az összes király az északi részen rossz volt. És látjunk, hogy ez a uralma történt 930-tól, Krisztus előtt 722-ig, amikor a támadók jöttek, és megszűnt az északi része. De maradt Juda a déli részen, ami két törzsből állt, és ők ott voltak egészen 586-ig. 586 előtt Jeremiás proféta kezdte az örmunkáját. A Jeremiás nem volt egy könnyű munkafeladat, mert abban a 40 évben az ő feladata az volt mondani Judeának, a lakosságnak, hogy bűnben éltek, és a bűnöd miatt Isten fog megítélni. És többször a király nem akart hallani, amit a Jeremiás mondott, és újból, amiatt Jeremiás problémába került. De mégis látjunk, hogy amit a Jeremiás mondott, történt. Babilon jött, lefoglaltak Jeruzsálem, elpusztítottak a templomot, ez 586-ban volt az utolsó lépés ezzel a támadással. Ez után a Jeremiás ír ezt a könyvet, amit találjuk a Bibliában. A Jeremiás írmány. Miután a nép ment fogságra. Ha én lettem volna a Jeremiás helyzetében, én valószínűleg kicsit másképpen írtam volna, mint ő. Én azt mondtam nektek, látjátok, hogy mi történt, ha figyeltetek volna, akkor minden rendben lett volna. Valahogyan egy kicsit én mondtam, mert végül is 40 év keresztül a Jeremiás mondta, de itt ebben a könyvben a Jeremiás nem fülemelni maga, nem mondja, hogy milyen jó proféta voltam, hanem ő kifejezi az ő szomorúságot. Ő mondja el az ő bűnbánat, ami történt az ő népével, az ő testvéreivel, az ő városával, az ő templomával. Még egy dolgot mondom, ami csak érdekesség erről a könyvről. Öt fejezetből áll, és eredetileg ez egy vers volt. Lehet látni, hogy az első fejezet a magyar fordításban 22 versből áll. A második rész szinte 22 versből áll. A harmadik rész viszont 66 versből áll. A negyedik rész megint 22 vers, és az ötödik rész 22 vers. Azt kell tudni, az Oli valószínűleg jobban tudja ezeket, mint én, de a héber ábécé 22 betűből áll. És itt az első fejezet, a második fejezet, az első vers, az ábécé első betűvel kezdődik. A második vers a második betűvel kezdődik. A harmadik vers, és így megy a 22 ábécé betű szerint a 22 vers. Ez így van az első és második részben, ez így van a negyedik részben, viszont a harmadik rész, amivel mi most foglalkozunk, látjuk, hogy mindegyik betűvel három vers kezdődik az a betűvel. Az is az érdekesség, hogy az ötödik rész 22 versből áll, de nem az ábécé szerint megy, hanem csak tartotta azt, hogy 22 versből áll. Ez csak egy kis érdekesség. Én azt mondom, hogy sajnálom, sokszor egy fordításban nagyon nehéz visszaadni azt, amit találjunk egy másik nyelven egy versben. És ebben a helyzetben a fordítás képtelenség így visszaadni azt, hogy legyen jó a fordítás, és az első vers kezdene az első betűvel, és így tovább. Amikor foglalkoztam ezzel az igével, egy pár dolgot láttam, és szeretnék kiemelni ebből. Az első, amit látjunk itt, hogy ami történt ebben a részben, a bűn következménye volt. Jeremiás újból és újból mondta a népnek, ha tovább maradtok ezen az úton, ez lesz a következmény. A bűnnek van következménye. A János proféta ugyanezt tudta, hogy a bűnnek van következménye. És az volt az egyik oka, hogy Jónás nem akarta menni Ninevébe. Mert a Jónás fő kívánsága az volt, hogy azok az emberek Ninevében tapasztalnak a bűn következménye. És a Jónas, ha én oda megyek hirdetni az igét neki, ők fognak megtérni. Ha ők megtérnek, akkor nem fognak tapasztalni a bűn következménye. És a Jónas azt mondja, hogy sokkal jobb, ha ők tudnak egy kicsit szenvedni a bűnök miatt. Mert ők tudta azt, hogy ha maradnak bűnben, lesz következménye. És én azt mondom, hogy bárhol, ahova mi menjünk a Bibliában, mi látjunk azt, hogy a bűnnek van következménye. Van olyan, amikor közvetlen utána jön a bűn következménye, a büntetést. Nézzünk az apostolok cselekedet, Ananias és Szafára, amikor ők hazudtak, és azonnal meghaltak. A bűn következménye. De valahogyan azt kell látnunk, hogy mindnyájunk életünkben ez az elv igaz. Mi nem tudunk kerülni a bűn következményei. Lehetséges, hogy csak sokkal később. A Róma 6.23 esetleg a leghatározottabb bűn következménye olvasunk, amikor azt olvasunk, hogy a bűn zódja a halál. Ezt jelenti, hogy ha bárki él a földön, amikor ő kezdi az ő élete, ő a halál büntetés alatt van. Az ő bűne miatt. Ha mi körülnézünk, mi nem fogunk találkozni egy bűntelen emberrel. És akkor azt jelenti, hogy minden embernek van egy halál büntetés a feje fölött. És mi, mint keresztény emberek, mi tanítjunk azt, hogy csak egy megoldás van. Az egyetlen mód, ahogyan egy ember tud kerülni, ez a halál büntetés, az, hogy mi bízunk Jézus Krisztusban, és engedjünk azt, hogy ő fizet, értünk és helyettünk. Ez az evangélium. A bűn következménye a lelki halál. De mi azt látjuk, hogy vannak más következmények, amikor az ember bűnben él. Az egyik az, hogy nem lesz békesség az ember szívében. És én azt mondom, hogy gyakran előfordul, hogy az ember hazudik másoknak és saját magának, és azt mondja, hogy van békessége. Nemrég találkoztam valakivel, egy nagyon sikeres ember, ha nézünk a világ szempontból. Minden megvan neki, amit az ember tudna képzelni. De amikor találkoztunk, ő azt mondta nekem, hogy Monti, éjszakaként kb. 3 órát tudok aludni. És mesélt, hogyan ment tönkre az ő élete. Az, hogy nem volt békesség az ő szívében. Ez a bűn következménye. Az, hogy nincs közösségünk Istennél a bűneink miatt. A bűneink miatt az akadályoz az a közösség Istennél, ez a bűn következménye. Vannak nagyon sok bűn, ami a következménye van valami fizikai fájdalma. Van olyan, hogy a bűn következménye az, hogy az ember teljesen egyedül marad. Magányos, egyedül. Fontos, hogy mi látjunk azt, hogy nem szabad játszani a bűnnel. Se, mint hitetlen ember, se, mint hívő ember. Mert a bűnnek mindig van következménye. mindig. A zsidókhoz írt levél, a 11. rész, 26. versben beszél arról, hogy a bűn ideig-odaig való gyönyörűségét. És arról van szó, hogy van olyan bűn, ami pillanatilag úgy tűnik, hogy ez nagyszerű. És van olyan bűn, amikor az ember belemegy abba a bűnbe, egy időre élvezet. De az, hogy egy rövid időre van élvezet valamiben, ami bűn, akkor számolni kell azon, hogy előbb-utóbb fogunk tapasztalni a bűn következményei. Ez volt a helyzet majdnem több mint 2500 évvel ezelőtt Jeruzsálemben. Nagyon hosszú idő volt, hogy Isten türelmes volt a néppel. De jött az a pont, amikor Isten azt mondja, hogy tovább nem. És akkor jött a bűn következménye. És a nép fogságba került. A nép nyomorúságba került. Nagyon sokan meghaltak, amikor támadtak Jeruzsálemet. A bűnnek volt következménye. De érdekes, hogy Jeremiás nem áll meg itt. És ő megy egy lépéssel tovább, és ő azt mondja, hogy igen, a bűnnek van következménye, de... És itt a harmadik részben olvasunk. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Újból és újból kell látnunk, hogy milyen a mi Istenünk. És valahogyan azt látom, hogy néha nekünk felfogni, hogy milyen jó az Isten. Az Efézus 3. részben, a 18. versben az lényegében a Pál azt mondja, hogy mi nem tudunk felfogni azt, hogy ő mennyire szeret minket. Mi nem tudunk felfogni azt, hogy Isten képes megbocsátani minket, és azért nem tudunk felfogni ezt, mert mi nem vagyunk képesek megbocsátani másokat. Azért nem tudunk felfogni az Isten szeretetét, mert mi nem tudunk szeretni másokat. És valahogyan mi azt gondoljuk, hogy Isten olyan, mint én. Milyen nagy hiba, amikor mi azt gondoljuk. Mert az Isten szeretete sokkal nagyobb, mint amit mi tudunk felfogni. A Róma 5:8-ban Isten mutatta az ő szeretete felénk. Amikor mi még bűnösök voltunk, ő akkor mutatta a szeretet. Nekünk az nagyon nehéz csinálni. Szeretni valaki, amikor még bűnben él. Valahogyan mi azt mondjuk, hogy én szívesen szeretem, ha. Persze azt mondjuk, hogy látjunk, hogy vannak feltételek is. Ahogyan Isten szeret. Én azt mondom, hogy Isten kínál egy lehetőséget a szeretetével. De ahogyan látjunk a tékozló fiú történetében, a fiú csak akkor igazán tud tapasztalni azt a szeretet, amit az apja kínál, ha a fiú hazamegy. Amikor a fiú távol maradt Istentől, amikor a fiú távol maradt az édesapjától, amikor mi távol maradunk Istentől, mi nem tapasztaljuk az ő szeretet. az, hogy mi nem tapasztaljunk az Isten szeretete, az nem jelenti, hogy Isten nem szeret. A probléma nem Istennel, a probléma velünk. A probléma az, hogy mi nem menjünk közel Istenhez. Isten hűséges. Ezt látjunk a Dávid életében. A Dávid, tudunk felsorolni, a nagy bűnök az ő életében. A paráznaság, a gyilkosság. Mi mit mondjunk egy ilyen emberről? Akkor le kell írni őt, aki már ilyesmit csinált, az nem jó semmire. Isten mit mondott Dávidról? Ő azt mondja, hogy a Dávid egy olyan ember, aki keresi az én szívemet. Látjunk a Dávid bűnbánata, tudunk olvasni azt az 51. Zsoltárban, ahogyan Dávid mélyen megbánta az ő bűneit. De látjunk azt, hogy Isten tudta megbocsátani. A 103. Zsoltárban látjunk azt, hogy Isten mennyire tud megbocsátani minket. A 103. Zsoltár a 12. vers. Amilyen messze van nap kelet, nap nyugattó, olyan messzere vetti el vékeinket. De az Úr szerette, a 17. vers, mind öröké, az Isten félőkkel van. És igazsága még az unokakkal is, azokkal, akik megtartják szövetséget, és törődnek rendelkezéseinek teljesítéseivel. Isten hűséges, Isten megbocsát, és a Dávid kapott egy tiszta lap. De én azt mondom, hogy mégis, látjunk a Dávid élete a bűn következményei. Azok maradtak, akkor is, hogy Isten szerette őt, a Dávid nem kapta a lehetőséget építeni a templomot. A bűn következménye. A bűn következménye a Dávid életében, a gyerek Bathsebától, az a gyerek meghalt. A bűn következménye. Akkor azt mondjuk, hogy Isten nem szeret? Én azt mondom, hogy nem tudom mondani, hogy Isten nem szeret. Isten szeret, és Isten hűséges. Nézzünk a Péter életet. Péter emberek előtt nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor tagadta azt, hogy ő ismeri Jézust. A János 21. részben látjunk, hogy annak ellenére, hogy Péter háromszor tagadta Jézust, Jézus kész volt megbocsátani őt. Valahogyan akarom, hogy mi megértjünk ezt, és ez valahogyan tud adni reménységet nekünk. Nincs olyan bűn, amit teszel, amit Isten nem tud megbocsátani. Ha te oda mész Istenhez, ha én oda megyek Istenhez, ha én megvallom az én bűneimet. A János első levele, első vers, 9. vers. Ha mi megvalljunk a mi bűneinket, Isten igaz, Isten hűséges, Isten megbocsát, és Isten megtisztít minden gonoszságtól. Isten szeret. Ez megújul minden nap. Isten hűséges. De ha tovább olvasunk ebben a versben, látjunk, hogy a bűnnek van következménye. Látjunk azt, hogy Isten mindig hűséges, de azt is látjunk, hogy Isten mindig azt várja, hogy mi keresünk őt. Visszamenjünk most a Jeremiás Siramai harmadik részére. Látjunk a 20. versben. A régi fordítás szerint azt olvasunk, hogy megalázódik bennem az én lelkem. Megalázódik bennem az én lelkem. Az, hogy mi tudunk keresni Istent, szükség van alázatra. Alázat nélkül mi nem tudunk találkozni vele. Mi nem tudunk oda menni Istenhez, és azt mondom, jó Isten, csináljunk egy szerződést, itt vannak a feltételeim. Amennyiben betartod ezek a feltételeket, akkor minden rendben. Ez nem az alázat. Hétfőn mentem Nyírtelekre egy gyülekezeti csendes napra, és egy evangélikus gyülekezetben, és a lelkész mesélt egy kicsit az ő életéről. Ő egy vállalkozó volt, nagyon jó ment a vállalkozás neki 25-30 évvel ezelőtt, és kezdtek épülni egy házat, egy családat, nagy sikerrel, nagyon nagy eredménnyel, és közben megtért. És miután megtért, szükség volt arra, hogy az iskolában legyen valaki, aki végzi a hittan. És ő azt mondja, hogy én szívesen csinálom azt, és oda ment, és akkor akart csinálni, és nem engedték, hogy ő végezzen a hittan, egy papír kell a kezedben, hogy tud végezni a hittan. És azt mondja, jó, akkor szerzem egy papírt, hogy tudok a hittan végezni. És volt két lehetőség, vagy megy egy olyan iskolába, ahol képeznek a hittan tanulókat, vagy járhat a teológiára. És azt mondja, inkább végezem a teológiát, az érdekesebb, mint csak a hittan oktatás. Levelezőként végezte az evangélikus teológián, befejezte a teológia, és azt mondta, hogy most már hittan tanár tudok lenni a vállalkozásom mellett. De közben egy gyülekezet hívott őt, hogy ő legyen a lelki pásztor. És az első gondolata az volt, nem azért mentem a teológiára. Én nem akarok lelki pásztor lenni, én akarok hittantarnár lenni. Ráadásul most kész lett az új házunk. Ha jól emlékszem, 4 vagy 5 gyereke van, és az a ház pont megfelelt a 4 gyereknek. De Isten beszélt az ő szívével. És ő ott hagyta azt a házat, amit épített, és ő ment Nyírtelekre, egy olyan helyre, ahol volt egy nagyon kicsi, nem önálló gyülekezet, és ő ott kezdett szolgálni. Egy nagy ház, amit ő épített, egy szolgálati lakásba. Egy alázat volt benne. Amikor ő vállalta valamit. 25. versben. Jó az Úr azoknak, akik várják őt. A lélek, amely keresi őt. a 26. vers jó csendben várni. Két hete voltunk csendes héten. Én hónap megyek Bíatorbágyra 3 napra, csendes napokra, akik ott szolgálnak, lesz egy 3 napos ilyen csendes napok most. Van csend az életedben? Van idő, amikor tudsz csendben várni az Úrnak és keresni őt? Ez az egyik feltétel. Ez az egyik, ami szükséges a mi életünkben. Hogy tudunk tapasztalni az Isten szeretete és az Isten hűséget. A 29. versben olvasunk, hogy hajtja porba fét, talán van reménysége. Megint az alázatról van szó. Hova teszem az arcomat, hova teszem a fejemet? A porba. Az egy olyan kép, hogy milyen az alázatos ember. Van alázat bennünk, amikor olvasunk az igét, és mi azt mondjuk, hogy én nem értek, nem tudok együtt érteni azzal az igével. Van alázat bennünk, amikor mi felülbíráljunk azt az igét, amit Isten adott nekünk. Vagy van a mélyfőr alázat bennünk, hogy mi kész vagyunk megtenni, amit az igé mond. Kivételek nélkül. Bármit, amit az igé mond. Az alázatos ember kész azt csinálni. Ha nem vagy kész engedelmeskedni az Isten igéjének, nem vagy alázatos. Mit keresel? Az igében azt látjunk, hogy a mi feladatunk keresni az Úr arcáját. A krónikák, a második krónika 17. rész, a 14. versben azt mondja, hogy az a nép, ami keresírt. Keresünk az Úr arcáját. A 27. Zsoltárban a 8. vers azt olvasunk, hogy az Úr arcáját keresünk. Nagyon fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy mi keresünk az ő arcát, és nem az ő kezét. Amikor mi keresünk az ő kezét, mi azt mondjuk, hogy Isten adjad valamit. Van valami hátsó szándék, amikor az ember keresi az Isten kezét. De az egészen más, amikor mi én azt mondjuk, hogy én keresem az Úr arcát. Az elég nekem. Nem kell más. Sokszor van probléma az életünkben, mert mi nem keresünk az Urat. Mi minden más keresünk. Mi keresünk a boldogságot. Mi keresünk a boldogságot egy kapcsolatban, esetleg azért valaki minden áron akar megnősülni, vagy férhez menni, mert azt mondja, hogy ez a kulcs, ha ez történik, boldog leszek. Valaki azt mondja, hogy kell ez a kapcsolat ezzel az emberrel, vagy azzal az emberrel, mert akkor attól leszek boldog. Mi nem keresünk az Úr arcáját, mi keresünk a boldogságot. Mi keresünk a kényelmet. Azt nem tudok vállalni, azt, hogy én kimegyek a vasárnap reggel az utcabalra, fúrakni a sátorokat, mert a vasárnap az a nap, amikor én pihenek. Az az egyetlen nap, amikor én egy kicsit tudok későbben aludni, én nem tudok vállalni azt. Kényelmet. Én nem tudok csendes hétre menni ebben az évben, mert olyan körülmények között én nem tudok élni. Az túl nehéz nekem. Én nem tudok azt vállalni. Mi a fontos? Az, hogy mi együtt vagyunk a testvérekkel, az Isten igéje körül, vagy az, hogy van légkondi a szobában. Mindig nagy öröm nekem, amikor van a lelkészi hetünk. Én azt mondom, hogy a lelkészi hetünk a körülmények mindig kb. Két színvonal alacsonyabb, mint mi most tapasztaljunk egy gyülekezeti héten. Aki gyerekmunkás volt ott, tudja azt, hogy milyen a körülmények egy ilyen héten. Ott a folyosón végén van a vízes blokkok, nem a szobákban. Azok az ágyokon, amit alszunk, nem mondom azt, hogy az utolsó 10 évben megvásároltak ezeket, hanem valószínűleg 40 évvel ezelőtt megvették ezeket, és azóta nem volt nagyobb beruházás rendbe hozni a dolgokat ott. De érdekes volt, amikor kérdeztünk az emberektől, hogy esetleg gondolkodunk, hogy menjünk egy másik helyre jövőre, ami egy kicsit kényelmesebb. És az egyik lelkész odajött hozzám, és azt mondja, hogy Monty, én szívesen menném arra a másik helyre, de én szívesen visszajövök ide. Mert én a közösség miatt itt vagyok, nem a körülmények miatt. Mi a fontosabb? Kényelem? Vagy a héten olvastam egy könyvet, a szerző Colorado Springs-ben él. Colorado Springs sokkal kisebb, mint Budapest. És ő azt mondja, hogy Colorado Springs-ben van 600 keresztény gyülekezet. 600. És ő azt mondja, hogy az a helyzet ott nagyon gyakran, hogy valaki kezd járni az egyik helyre, de nem jön rendben lelkileg. Akkor mi a megoldás? Akkor a probléma nem velem, a probléma ezzel a gyülekezettel. Van még 599 hely, megyek a következőre. És akkor ott fogok találni valamit. És oda megy a következő gyülekezetbe, esetleg egy kicsit jobb a zene, de még se az igazi, valaki megbántott engem, akkor még mindig van 598, megyek a következőre. Hú, végre egy olyan helyen vagyok, ahol jó az igéhirdetés. De felmerül három más probléma ott, és az ember megy helyről helyre, és azt gondolja, hogy a gyülekezet fog megoldani az ő életét. A probléma az, hogy ő keresi egy jó gyülekezetet. De amit kell csinálni, hogy kell, hogy keresen az Urat. Ha ő teljes szívvel keresi az Urat, én azt mondom, hogy ott abban a gyülekezetben, ahol van, Isten tud adni neki, ami kell. A kérdés nem az, hogy milyen a körülmények, milyen a kultúr, hanem milyen a szív. A másik az, én egyre gyakrabban látom azt, hogy az emberek nem keresnek Istent, hanem keresnek egy élményt. Ha van valami élmény, lehetséges, megyek egy csendes hétre és egy tábor tűznál, van egy élmény. Megyek egy koncertre, és van egy élmény. És én azt mondom, hogy éljünk az életet élményről élményre. És ha nincs egy élmény, padlón vagy. És keresni kell a következő élményt. Jeremiás azt mondta, hogy a megoldást az, hogy keressünk az Urat. Jézus a hegyi beszédben ugyanezt mond, de keresjetek először az Úr országot és igazságot. És ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Nem vagy megelégedve az életeddel? Nem fog változni, ha keresél egy élményt. Nem fog rendbe jönni, hogy keresel a boldogságot. Nem fog rendbe jönni, ha keresel az anyagi jólétet. Az a vágyad, hogy rendbe jön az életedet? Keresjetek először az Úr országot. Keresünk az Úr országot. Ha mi azt csináljuk, akkor mi fogunk tapasztalni a mi életünkben azt, hogy Isten szeret. Szeret az Úr. Minden reggel megújul az Úr irgalmat. Nagy a te hűséged. Imádkozunk. Édes Atyánk, látjunk azt, hogy Jeremiás nagyon szörnyű körülmények között. Nagy nyomosságban ő tudta kiállítani, hogy te szeretsz. Ő tudta kiállítani azt, hogy te irgalmas vagy. Ő tudta kiáltani azt, hogy te hűséges vagy. Édes Atyánk, kérjünk, hogy add nekünk, vagy segíts minket, hogy tudunk keresni a csendet, hogy tudunk rád várni, hogy tudunk keresni téged teljes szívvel, teljes lélekkel. És amikor találjunk téged, akkor semmi más nem kell, mert te elég vagy. Köszönjünk, hogy annyira szeretsz minket. Köszönjünk, hogy valóban elég vagy. Ezt mind kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.